Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt hallgatóink, az Ígéret Földje című műsort hallják. Dr. Róna Tamás főrabbi úrral, az Országos Rabbi Testület elnökével beszélgetünk, akit szeretettel köszöntök itt a Mária Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A zsidóság egyik fontos ünnepe, a Purim ünnep. Erről szeretnénk hallani, hogy mik ennek a szentírási gyökerei, mi ma az aktualitása, miről szól ez, mit ünnepelnek, hogyan.
Kevés olyan örömünnepe van a zsidóságnak, mint Purim. A Purim szó óperső eredetű, annyit jelent, hogy sorsvetés. Olyan ünnepeket különítünk egymástól el, amelyek a tórai, azaz a tórába szerepelnek, a tanachi, a tanachba szerepelnek, azaz a teljes zsidó szentírás 24 könyvébe, vagy poszttórai, vagy poszttanachi, azaz a tóra, vagy a tanach után születtek. Ehhez meg kell, hogy ismerjük Eszter történetét, Eszter könyvének a történetét. Eszter története igen kedves, arról szól, hogy az 5. század közepén Perzsiának egy híres uralkodója, akit Eszter könyve úgy nevez, hogy Ahasvéros király, akit a történelem tudomány második Antaxerxésszel azonosít, és aki 127 tartomány ura. Hát, ha belegondolunk abba, hogy Európa legnagyobb országa a Spanyolország, ahol 19 tartomány van, akkor a 127 tartomány az jóval nagyobb, mint egész Európa. Hogyha emlékszünk még a különböző mongol hordákra, a gyémánt horda, a vas horda, az arany horda, az ezüst horda, gyakorlatilag volt a történelemnek olyan időszaka, amikor Európának egy jelentős részét, és majdnem egész Ázsiát uralták. Tehát amikor az ókori világbirodalmakról beszélünk, akkor világbirodalmakról beszélünk. 127 ország, 127 különböző népe, nemzete, nyelve. Egészen elképesztő, hogy amikor mondjuk 2004-ben Magyarország belépett az Európai Unióba, hogy hány tagja van az uniónak, és hogy hány birodalom részből, hány országból, hány tartományból állt mondjuk az ókori perzsa birodalom, és mondjuk az ókori perzsák mennyire hatékonyan tudták a saját birodalmukat építeni. Nem volt például közös nyelv. Viszont minden vallást toleráltak. Szóval ezek nagyon izgalmas dolgok, hogy egy kicsit az ókori Perzsia történetével foglalkozunk, és ide hoz minket Eszter története. A király az uralkodásának az évfordulója alkalmából nagy lakomát rendez. És Susán, amely ebben az időben Perzsia fővárosa, és a Perzsia birodalmának a nagyurai, ott vannak az uralkodó mellett, és együtt örülnek, hogy egy ilyen kiemelkedő alkalmammal köszönthetik az uralkodót. És mivel minnyáján igazán boldogak az elfogyasztott bortól, ezt írja a szöveg, Ahasvéros király parancsba adja, hogy jelenjen meg előtte Vasti királynő a koronába. Most, hogy ez azt jelenti, hogy csak a koronába, vagy a koronával is, hát ezen a kommentárírok vitáznak, ugye a királynőnek saját kastélya volt, ott voltak még a háremhölgyek is, illetve a kiszolgáló személyzet, de hát a királynő nem nagyon jelent meg egy ilyen nagy rendezvényen, és miután a király parancsba adta, Vasti nem jön. A bölcsek a király körül, a királlyal egyetembe fel vannak háborodva, hogy nem teljesítette a király parancsát a királynő. Ez azért érdekes, mert hogy a perzsiai birodalomban az uralkodó parancsa az nem volt visszavonható. Ha valamit a király leírt, akkor az úgy volt. Azt mondták a bölcsek, hogy hát hogy fognak ezek után a benned hívő, benned bízó szolgák, hogyan fognak ők a feleségeik szemébe feltűni, mert hogy ebben gyakorlatilag minden férjet itt most megaláztak a B-birodalomba, hát itt most volt egyfajta költői túlzás, és hát annyira dühös lett Ahasvéros király, hogy elküldi Vásti királynét. Vástiról még érdemes azt tudni, hogy feltehetőleg Nabukadonozor babiloniai uralkodónak volt az egyenesági leszármazotta, valószínűleg a szép unokája. Nabukadnecár volt az, aki elpusztítja az első szentélyt. És azt tartja a Midrás irodalom, hogy az első szentélyből elhozott szentélyi eszközök, azok Vásti királynővel együtt kerülnek Perzsiába, mint Nász ajándék. Tehát elküldi a királynőt, gyakorlatilag elválik tőle, és új feleséget szeretne találni. Így fog rátalálni Eszter királynéra. Az Eszter szó az nem héber eredetű, hanem óperzsa. Méghozzá az óperzsa Panteonnak, a két istene, főistenének, az egyikének a nevének egy formája. Ugye a férfi istenség az Marduk volt, ebből jön majd Mordehaj neve, aki szintén egy óperzsa nyelvi tőről kapja az elnevezését. A női istenség pedig Istár volt, és Istártól származik, ebből a szóból születik az Eszter kifejezés, de például, ami bizonyosan zsidó név, az például a Judit, mert hogy a jelentése a Jehudit, az a zsidó nő. De az Eszter úgy kerül bele a köznyelvbe, hogy ennek zsidó jelentése van, ennek elsősorban perzsa jelentése van, Eszternek volt héber neve is, ez úgy hangzik, hogy Hadassa, amely ékes magyarságunkon annyit jelent, hogy Mirtusz, amelynek nagyon kellemes illata van. Szóval a király beleszeret Eszterbe, és elveszi feleségül. Közben megismerhetjük Mordehájt, Eszter nagybátyját, aki exilarka, ő a szétszóratatásban élő zsidóság feje. Méghozzá egy érdekes történet keretén belül ismerjük őt meg. Van egy Amalekita, akit úgy ismer Eszter története, hogy Hamán az Agági leszármazott. Ez azért lesz fontos, mert hogy Saul király kap Sámuel proféta által az örökkévalótól egy erős intést, hogy el kell, hogy pusztítsa Amalékat. Amikor a zsidóság kivonul Egyiptomból, akkor ott két nép jelenik meg a zsidóság mellett. Az egyik támogatólag, ez Midján népe Jitró személyével, a másik nép pedig megtámadja, hátba támadja a betegeket, a gyerekeket, hadüzenet nélkül, ők lesznek az Amalék. És ugye Józsué lesz az, aki majd legyőzi, miközben Áron és Húr tartják Áron kezeit, hogy azok ne lankadjanak. Amalékra a Szentírás egy törvényt hordoz, hogy az ő emléküket is ki kell írtani, mert hogy ők a fejlődő, a befogadó, az építkező, a gondolkodó embernek az ellenségei. Tehát, hogyha például nagyon érdekes volt, 2001-ben volt az Ikertornyok katasztrofája, ott a vallásos zsidóságban számos kiváló rabbi hosszú cikkeket jelentetett meg, hogy ez Amalék szellemisége. Ez a mai napig valamilyen formában közöttünk van, és ez ellen fel kell lépni. Na most Sámuel átadja Saulnak az örökkévaló üzenetét, hogy Agagot, aki ebben az időben az Amalék királya, el kell pusztítani. Igen ám, de Saul diplomáciai haszonért ezt nem teszi meg, és ugye Agagnak a leszármazottja Hámán, aki nagyon magasra emelkedik a perzsa udvarba, és ő lesz az uralkodó főminisztere, tehát ő lesz Ahasvéros első számú embere. És ezért olyan dolgok illetik Hámánt meg, amit senki mást a birodalomba. Például, ahol megjelenik Hámán, ott az embereknek le kell borulnia. Térdet kell, hogy hajtsanak, és a fejüket, tehát a homlokukat a földhöz kell érinteni. Na most egy vallásos zsidó ember csak az örökkévaló előtt borul le, és amikor megjelenik Hámán, és mindenki leborul, kivéve Mordehaj, és ezt követően Hámán bosszút kíván állni a zsidóságon, és elmegy a királyhoz, és azt mondja, hogy van itt egy nép a te birodalmadban, aki nem megbízható, és számos problémát okoz, add őket nekem, és én tele fogom tenni ezüsttel a te kincses kamrádat. És lehúzza a királyi pecsétgyűrűjét az uralkodó, és azt mondja Hámánnak, hogy tegyél belátásod szerint. És Hámán sorsot vet, és ez a sorskő ráesik Ádár hónap 14-ére. Hogy akkor mind a 127 tartományba el fogják pusztítani a zsidóságot. Ahogy ezt Mordehály, az első számú vezető megtudja, rögtön megy Eszterhez, és kéri, hogy hát mentse meg a zsidóságot, és lépjen föl. De miközben ez még megtörténne, ő, mint a zsidóság exilarchája, gyakran ül a király palotájának a bejáratánál. És ott az egyik alkalommal fültanúja lesz, hogy a két testőrkapitánya Ahasvérosnak, Biktán és Teres, hát hogyan fondorkodnak a király élete ellen, hogy hogyan pusztítsák el a Ahasvérost, és Mordehály, mint jó állampolgár, bejelenti ezt az ügyet, megmenti az uralkodó életét, és természetesen a két bűnöst megkapják a jutalmukat. Ez a történet ott folytatódik, hogy Eszter királyné bőjtől, így születik meg Ádár hónap 13-a, azaz Eszter bőjtje, ez Tánit Eszter névre hallgat, így neveztetik, és Eszter bőjtől, mert hogy a királyhoz kell, hogy menjen a fogadótermébe, úgyhogy nem volt bejelentve. És az a törvény, hogy a királynak van az uralkodását jelképező joggar, a Sarvit Hazahav, ez egy aranyjoggar, amelyet, hogyha nem mutat az érkező felé, akkor nincs kegyelemben része, akkor a halál az osztály része. És Eszter királynő, bár tudja, hogy a férfi szereti, de hát hirtelen megjelenni a királyi udvarba, nehogy ebből bármilyen félreértés legyen, és hogy az örökkévaló segítse, hogy az ura szemébe kegyet találjon. Így is lesz. Fogadja az uralkodó, és kérdezi, hogy mire van szüksége a királynak. És a királynő azt kéri, hogy ő és Hámán látogassanak el hozzá a következő este vacsorára. A király ezt megígéri, közben vált a történet, éjszaka van, és a király nem bír aludni. És kéri, hogy a krónikák könyvéből, a Divrei Hayamimból olvassanak föl neki egy részt. Így is lesz. Megérkezik a krónikás, és elkezdi felolvasni, hogy nem, Mordehály történetét, ahogy megmentette a király életét. És a történet végéhez érve kérdezi az uralkodó, és hogy hogyan köszöntük meg ennek a nagyszerű embernek, hogy megmentett bennünket. És mondják az apródok, mondják az udvartartásba, hogy sehogy. És ebben a pillanatban érkezik Hámán avval a hírrel, hogy már akasztófát ácsoltatott a házába, és hát szeretné felakasztani Mordehályt. Hámán jelenlétére nagyon megörül az uralkodó, Ahasvéros közelebb inti magához, és azt kérdezi Hámántól, hogy figyelj rám, főminiszter, hogyan jutalmaznád te meg, ha a helyemben lennél, azt az embert, aki a te szívednek a legfontosabb? Hát persze Hámán arra gondol, hogy hát ki lehet nála fontosabb az uralkodó számára, hát itt őt akarják megdicsérni, és azt mondja, hogy hát vegyék elő a király lovát. Ez azért fontos, mert hogy a perzsa korszakban a királyok megkoronázása az lovon történt. Tehát a ló az egy mozgó trónus volt, tehát a ló volt az uralkodásnak a szimbóluma. Vegyék elő a király legszebb ruháját, és ezt adják rá erre az emberre. Tehát a legszebb ruha volt valószínűleg az a ruha, amelyben királyjá koronázták. Tehát, hogy itt mind-mind az uralkodási gesztus pontokat helyezi elénk. És azt mondja, hogy és fogja meg a kantárt, a király legbizalmasabb embere vezesse végig Susán városán, miközben fölültetik és fölöltöztetik ezt az embert, akit meg akar dicsérni az uralkodó, és kiabálja szana széjjel a városba ez a vezetője a királynak, hogy így jutalmazza meg a király azt, aki az ő szívének a legfontosabb. És akkor a király nem megtetszik, és mondja, hogy jó, hát akkor Hámán tedd ezt Mordehájjal a zsidóval. Hát Hámán ekkor kicsit elszontyolodik, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, de természetesen hát nincs mit tenni, a király parancsa az parancs, fölöltözteti Mordehájt, körülviszi Susánba, és végül szétkiabálják, széthíresztelik, elhíresztelik a városba, hogy így köszöni meg az uralkodó annak, aki a számára ennyire fontos. Közben hazamegy a feleségéhez, Zereshez, Hámán, és elpanaszolja, hogy hát mi történt, és azt mondja neki Zeres, hogy akkor engedd el ezt az ügyet, ebből neked csak kellemetlenséged lesz, meg problémáid, ne menj ebbe bele. De Hámán tántoríthatatlan, és aztán jön az első vacsora Eszteréknél, ahol megjelenik Ahasvéros a király, megjelenik Hámán a főminiszter, és hát esznek, isznak, és kérdezi az uralkodó, hogy és mi a kívánságod, hogyha a fél birodalmat kéred, hát én azt is neked adom. És mondja Eszter királynő, hogy csak azt kérem, hogy a következő éjszaka is gyertek el hozzám. Így is lesz. Hámán is nagyon megköszöni, hogy ilyen méltatásban részesül, és aztán jön a második vacsora, amikor is Eszter kétségbe esve elmondja Ahasvérosnak, hogy Hámán az életére tör, mert Hámán ki akartja írtani a zsidóságot, és ő is zsidó. És Ahasvéros evel a hirtelen pálfordulattal nem is tud mit kezdeni, annyira megrendül, hogy felpattan, és elhagyja az étkezési sátrat. Hámán pedig érzi, hogy hát itt nagyon nagy baj van, tehát valahogy meg kéne, hogy mentsön magát, és térdre rogy, és elkezd rimánkodni a királynak, miközben megpróbálja megragadni a kezét, a lábát, tehát hogy próbál vele valamilyen fizikai kontaktust találni, hogy könyörögjön az életért, és ebbe a pillanatban érkezik vissza a király. Aki azt látja, hogy a királynő próbál elhúzódni Hámán elő, Hámán pedig megpróbálja őt valahol megragadni. Ez az utolsó csepp a pohárba, amikor is hát már királynőt inzultálja Hámán, azon nyomban kivégezteti, és hát nagy a baj, mert hogy a királyi rendeletet nem lehet megváltoztatni. Hivatja Mordehájt, és hát gyakorlatilag Hámán helyére emeli őt, és valamilyen megoldást kellene találni, hogy a 127 tartományban névő sok tízezer perzsa zsidót hogyan lehetne megmenteni. És kiadnak egy másik királyi rendeletet, ami arról szól, hogy a király megparancsolja, hogy minden zsidónak meg kell, hogy védje magát. Nagyon érdekes ez a kettősség, hogy egy olyan jogi struktúrában vagyunk, ahol nem kell minden nap törvényt hozni, mert hogy a törvények akár generációkon átívelve működnek, viszont nem is lehet őket negligálni, tehát hogy egy olyan térbe kell bele lépni, ahol ezeket az egyensúlyokat folyamatosan figyelve lehet haladni. Ez Púrim története, így menekül meg Púrim idejében, a sorsvetés idejében a zsidóság. Tudni kell azt is, hogy azért lesz Adár hónap, mert hogy Hámán tudta, hogy Adár hónapban halt meg Mózes. De azt nem tudta, hogy ugyanebben a hónapban született. Ebben a hónapban Zájin Ádár, Ádár hónap 7-én halvacsorák során emlékezünk Mózes mesterünk tanításaira, és ez mindig összefügg egy picit, már előrevetíti Púrimot, ahol egy egészen más kontextusba Hámán akarta fölhasználni az időpontot, de nem tudta, hogy ez egy nagyon erős áldás is egyben, és így ez a fegyver visszafelé sül el. Ez egyfajta karneváli hangulatot hoz a közösségbe. Beszoktunk öltözni. Természetesen este is reggel felolvassuk Eszter könyvét héberül, és egy fordításban, amit a közösség megért. 7 darab törvénye van Púrimnak. ebből 4 az Eszter könyvéből való, a Megillát Eszterből, 3 pedig rabbinikus döntés. A 4, ami Eszter könyvéből való, az nem más, mint hogy misté, azaz lakomával kell megemlékezni a csodás megmenekülésre, mert hogy Eszter maga lakomát adott. Mishloach manot, vagy shlachmones, Mishloach manot az szefárdul van, shlachmones az áskenázul van, azaz adagok küldése. Legalább 2 különböző süteményből legalább 2 embernek kell küldenünk figyelmességként süteményt. A harmadik az a jótékonyság, az a cödaká, ami úgy szokott kinézni, hogy 3 tányér van kitéve, és az adott ország legnagyobb fémpénzének a felét kell beletenni. Mondtam a lakomát, mondtam a Mishloach manotot, az adagok küldését, mondtam a jótékonyságot, és föl kell olvasni 2 ugye Eszter könyvét. Legalább 1 fordítással. Ezek azok a parancsolatai, amelyek az Eszter könyvéből vannak. És a 3 rabbinikus döntés hozzá az az, hogy Tóra olvasás van, tehát félünnepnek minősül. Lehet rajta dolgozni, de hogyha egy módunk van, akkor próbálunk az ünnepre koncentrálni. A második mondunk egy áldást a csodákért, ez az Al-Hanisszim, illetve az Al-Hanisszim mellett, a csodák áldása mellett még van-e a harmadik, ami egy olyan kitétel, hogy mivel ez egy örömünnep, ezért, hogyha ne adj Isten temetés van, akkor nem lehet búcsúbeszédet mondani. Nincsen hesped, és nincsen böjt. Ugye van olyan böjt, ami rossz szálomért van, van, amikor a mennyasszony, illetve a vőlegény böjtől, Purimkor nincsen böjt.
Hát roppant érdekes, ugye Eszter könyve, és akkor ezt az ünnepet ma is így megtartjátok a közösségben. Hogy kell elképzeljünk Tóra olvasást, vagy akár Eszter könyvének a felolvasását, tehát ez valamilyen fajta ilyen éneklő olvasás, vagy...
Igen, van ennek egy recitálása, amely úgy szól, hogy legalább 3 tórai sort kell felolvasni minden egyes felhívottnak. Ezt úgy nevezzük, hogy aliá, azaz felemelkedés. Mindig, hogyha az ember egy spirituális magaslatra igyekszik, akkor az egy felmenetel. Tehát ha valaki kivándorol Izraelbe, az is egy aliá, egy felmenetel, de ha valaki mondjuk a Holtengerről megy Jeruzsálembe, Jeruzsálem az mindig egy aliá, tehát hogyha Izraelből jön valaki, Jeruzsálembe akkor is fölmegy. Még hogyha valaki mondjuk a Himalájáról jön, amely fizikailag magasságban magasabb, de mégis spiritualitásában meg nem. Ott mindenféleképpen Jeruzsálem van az első helyen. Így olvassuk föl a Tórát, de olyan formában, hogy minden egyes zsidó férfit, aki betöltötte a 13. életévét, és van Héber neve, őt fölhívjuk a Tórához, mert hogy az az elvárás, hogy mindenki érezze azt, hogy személy szerint az örökkévaló szava hozzászólt. Mindig egy adott embernek olvassuk föl a tórai részt, hogy ez neked szól. Tehát tudd és érezd, hogy mi vagyunk, és most te vagy megszólítva személy szerint. És ezt neked a szívedre, a lelkedre kell, hogy vedd.
Amikor van egy ilyen ünnep, ráadásul örömünnep, játszanak-e szerepet hangszerek?
Igen. Van egy úgynevezett kereplőnk, ugye, amikor Hámán nevét kiejtjük, akkor nagy dobogás van, és kereplővel nyomjuk el az ő nevét, de természetesen a viccet félretéve vannak hangszerek. Sok helyen, ha nem tórai ünnep van, tehát mondjuk fél ünnep, mint Púrim, akkor lehet gitárkíséretet adni. Számos olyan ünnepi dallam van, közösségi dal, amit ilyenkor megszoktunk tanulni, tanítani. Például van egy olyan dalamocska, hogy a Púrim mester, én vagyok, sok móka járja nálunk. És akkor ehhez hasonló kis dalocskákat tanítunk, tanulunk a gyerekeknek, illetve a közösség számára. Vannak héber nyelvűek, és vannak magyar nyelvűek.
ezeken a közös imádságokon a szöveg dominál, az imádságok, vagy a rabbinak a tanítása, vagy vannak-e egyéb esetleg ilyen szertartásszerű elemek? Tehát például valaminek a magunkhoz vétele, vagy megivása, vagy megáldása. Gondolom, például az áldások önmagában megérnének egy külön beszélgetést, és akár biztos vagyok benne, hogy ez a zsidó mindennapokban fontos szerepet játszik. Na de hát, hogy szűkítsük a kérdést arra, hogy milyen ilyen szertartás jellegű mozzanatok vannak a közös liturgiában.
Eszter könyvének a felolvasása áll a középpontban. Ez 10 fejezetből áll, és fontos, hogy úgy hangozzék el, hogy mindenki hallja. Elméletileg egy szót valaki nem hall, akkor nem teljesíti az Eszter könyvének meghallgatását. Ezt olyan figyelemmel kell kísérni, illetve az Eszter könyvének a felolvasójának annyira figyelnie kell, hogy artikulálva, pontosan és hallhatóan ejtse ki a szavakat, míg a másik oldalon azért 10 fejezet, azért az egy hosszabb idő. És mivel ez az istentiszteletnek a része, ezért arra is figyelni kell, hogy dinamikusan olvassuk, mert ugye ezt még aztán meg is kell magyarázni, és a közösség az esetek túlnyomó részében nem akarja a napnak a jelentős részét a templomba tölteni. Vannak természetesen kivételek, tehát, hogy a központban Eszter tekercsének a felolvasása van, van előtte és utána áldás, tehát ezt áldással tesszük, és természetesen ezt követően egyfajta közösségi tér is létrejön, amiben a gyerekek farsangi gúnyákkal felvonulnak, mindenki bemondja, hogy minek öltözött, akkor a gyerekeket lehet díjazni, és ilyenkor olyan ételeket is fogyasztunk, amelyek kifejezetten az ünnephez kapcsolódnak, például hámántáskát. Ugye nagyon izgalmas, a szentírási könyvek közül ez az egyedüli olyan könyv, Eszter könyve, amiben az örökkévaló neve nincsen leírva. Maga Eszter Héber nevének a leírását úgy is ki lehet ejteni, hogy Széter, azaz el van rejtve benne, elrejtve. Bár az örökkévaló nevét nem olvassuk, de mégis a jelenléte átitatja a történet szavait és lapjait. Ez a hámántáska, ez pedig ugyancsak erre az elrejtre utal, mert hogy ugye a tésztába van beleburkolva valami, ami el van rejtve, és az ember csak akkor jut hozzá, hogyha beleharap, hogyha eljut a közepéig. Ugyanígy, ahogy a tekercsel haladunk, ugye a teljes figyelmünkre szükség van, hogy ne kalandozzunk el, mert ugye a történet már nagyon izgalmas és nagyon szép, de számos mélysége van. 4 dallammal olvassuk föl Eszter könyvét. Van az alapdallam. Van egy olyan dallam, amely úgynevezett nagyünnepi dallam, amikor az örökkévaló dönt az életünk fölött. Ez Rosh Hashanah és Yom Kippurra jellemző, illetve Szukkot, a sátoros ünnep bizonyos részein. Ez azt jelenti, amikor nem tud aludni a király, és hívja a krónikást, akkor valójában, aki nem hagyja aludni, az az örökkévaló. És ezért ezt a 6. fejezetét Eszter könyvének, ezt a nagy ünnepek dallamával énekeljük. Aztán van egy karneváli dallama, amely nagyon boldog, nagyon fényes, csilingelő, dur dallam. És van egy 4., amely moll, fájdalommal teli, ez pedig az Éhának a dallama, azaz Jeremiás iralmainak a szentély pusztulásához kötődik, mert amikor mondjuk az első fejezetben felszolgálják a király lakomáján a különböző ezüst és aranytányérokat, bana a lakomát, akkor ezek az eszközök, ezekre úgy emlékszik a hagyományunk, úgy tartjuk, hogy ezek a szentélyből valóak, és így a szentély pusztulásával van egy kontextus.
Szóval a Purim ünnep, erről van szó, hogy akkor a zsidóság megmenekült ugye egy ilyen tömegmészárlástól, azzal, hogy meg kell magát védeni minden zsidónak. Most én bevallom őszintén, hogy a történet nagy részét azt így az Eszter könyve alapján hát ismerősnek hallottam, de ezt a megvédi magát a zsidóság már annyira nem. Akár a szentírási könyvben vajon hogy szerepel, illetve ennek a mozzanatnak van-e valami tovább élése így a későbbi évszázadokban?
Természetesen amikor zsidó üldözés volt, vagy zsidó törvények sújtották a közösséget, akkor Purimból mindig erőt lehetett meríteni, néma kitartó erőt. Egészen más képpen jelenik meg ez a történet a diaszpórában, és egészen másképpen jelenik meg a modernkori Izrael által, ahol az egyik legfejlettebb hadsereg van a világon.
Nem tudom, van-e még valami, ami Purimhoz kapcsolódik? Például az, hogy a lakoma az közösségi jellegű, vagy családi?
Minden esetben ez közösségi lakoma, közösen kell eltölteni. Itt ugye ilyen szimbolikus ételeket is fogyasztunk, mint ez a Hámán táska, amely mint Hámára egy picit emlékeztet bennünket, hogy ki volt ő, és miért fontos, hogy megemlítsük őt, illetve az elrejtésre, mert hogy az örökkévaló jelenléte el van rejtve a történetben, de nekünk fel kell fedezni őt.
Van-e ehhez az ünnephez kötődően valami jó kívánság, tehát mondjuk kívánunk boldog karácsonyt, vagy boldog húsvétot, vagy boldog új évet, de hogy egyáltalán normál köszönés mellett valami így a hétköznapi érintkezésben kifejezi ezt az ünnepet?
Tudjuk mondani azt, hogy Purim Sameach, ez nem egy rossz köszönés. A Hag Sameach azért nem nagyon működik, mert a Hag, mint ünnep, az csak a tórai ünnepre igaz, ez pedig már ugye posztórai, tehát ez ugye az egyéb szentiratokban található Eszter könyve. Ebből kifolyólag, hogyha azt mondjuk, hogy Purim Sameach, akkor azt mondjuk, hogy boldog sorsvetést, vagy jó sorsvetést, talán ez van a legközelebb.
És egyébként, amikor így ma egy kecskeméti zsidó közösség két tagja találkozik egymással az utcán, most Purimtól függetlenül, akkor hogyan köszöntök egymást? Van valami saját ilyen kvázi a hagyományhoz, vagy a liturgiához kötődő köszönés?
Úgy köszönünk az esetek túlnyomó részében, hogy shalom. Békét kívánunk egymásnak.
Értem. Na hát nagyon szépen köszönöm akkor ezt a beszélgetést is amelyik a Purim ünnepéről szólt. Kedves hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet. Az ígéret földje két hét múlva folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.